Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Szövege egészét tekintve a Lumen Gentium, a népek világossága kezdetű zsinati konstitúció az egyház önértelmezésének, önmeghatározásának a modern idők követelményeire, a hagyományra és a hitletéteményre egyaránt támaszkodó megfogalmazása kívánt lenni. A zsinat komoly előkészületi munka és többszöri átdolgozás heves viták után egy 8 fejezetből, tematikai egységből álló szöveget fogadott el. Az első fejezet az egyház titkát, misztériumát kívánta a Szentírásra és a régi egyház szóhasználatára támaszkodva újrafogalmazni. Megközelítésében a misztérium a felfogható és a felfoghatatlan, a látható és a láthatatlan egységét jelenti, egy olyan önmagán túlmutató valóságot, amelyben Isten, Krisztus folyamatosan van jelen a világban. Az egyház két fogalmat jelenít meg a világrendjében, Isten országát és Krisztus országát, amelyek nem kézzel fogható realitásként, hanem fejlődő, kibontakozó valóságként vannak meg. Mindez azt jelenti, hogy a látható egyházban folyamatosan van jelen Krisztus láthatatlan egyháza, az az egyház, amely nem más, mint Krisztus misztikus teste, amely az Eukarisztiában és a Szentlélek folyamatos jelenlétében áll fenn. A láthatatlan jelenik meg a láthatóban. Az egyház látható valóságának lényege éppen az, hogy túlmutat önmagán. Az egyház ennyiben egy látható épület, amelynek úgy a terve, mind a célja, mind az összetartó ereje Istenben, Krisztusban, a szegletkőben van. Ez az egyház folyamatosan épül, az üdvösség felé tör, annak az örök életnek a letéteményesje, amely Isten terve és ígérete. Ezen az úton az egyház a maga misztériumát a szentségek eszközei révén képes őrizni és átadni az embereknek, hogy aki hisz, annak új, örök élete legyen. Szentségi életében az egyház folyamatosan megújul, és megszentelődik Krisztus benne élő ereje által. Ez az egyház, mint misztérium, nem azonos a földi, látható, intézményes és hierarchikus egyházzal, de úgy kötődnek egymáshoz, ahogy megtestesülésében Krisztus is egyszerre emberként és Istenként jön közénk. A dokumentum a második fejezete az egyházról, mint Isten népének közösségéről tanít. Már az Ótestamentum szövetség hagyományában is világos, hogy amikor Isten kapcsolatba lép választott övéivel, azok néppé, közösséggé lesznek, olyan szent kötelék támad közöttük, amely egyszerre kapcsol az Úrhoz, de egymáshoz is kapcsolja a nép tagjait. A Krisztus által hozott új szövetségben azután új nép születik, amelyet az Isten és az embertárs iránti szeretet köteléke fűz egybe. Ez a szeretet a Szentlélek által adott kötőerő. Isten népe általa válik valódi papi közösséggé, nem egyszerűen a hivatali, hanem az egyetemes papság értelmében. Az Isten népéhez tartozásnak adottak a feltételei. A hit és a szeretet mellett a szentségekben, különösen a keresztségben és az eukarisztikus asztalközösségben valósul meg a néppé válás teljes valósága. Isten népe ebben a folyamatban részesedést nyer Krisztus prófétai hivatalában, hogy a tanítás tévedhetetlenségében képes legyen a teljes hit csorbítatlan megőrzésére. Ebből következjen az egyháznak az igazságban való megmaradását, Isten népének hite biztosítja, ha az a tanítóhivatal vezetése mellett teljesen és feltétlenül kötelezi el magát a lélek sugallatára, az igazság és a szeretet mellett. Isten népének fontos ismérve az egység, nem az egyformaság, hanem az egymást gazdagító sokféleség harmoniájába kerülés révén. Ugyanakkor kitér a szöveg arra a kérdésre is, hogy kik tartoznak az egyházhoz és kik nem, hogy Isten népének közössége azonos-e az egyháztagok közösségével. Vannak, akik teljes értelemben tagjai az egyháznak, mind mások nem az egyház teljes hitét vallják, nincsenek egységben Péter utódával és az egyház hierarchikus építményével. Ám ez nem jelenti azt, hogy ők ne volnának részesei Isten népének, hiszen ha nem is tagként, de a nem keresztényekkel együtt ők is hozzá vannak rendelve Isten népéhez. Isten hívása és az egyház üzenetei és küldetése hozzájuk minden jó akaratú emberhez is szól. Az egyház, mint Isten népe tehát, olyan egyszerre zárt, egyben azonban nyitott és befogadó közösség, amely párbeszédre hívja a világot. Az ezután következő az egyház hierarchikus szervezetét tárgyaló fejezet váltotta ki a legnagyobb vitákat a zsinaton. A téma már az első vatikáni zsinaton is szerepelt, ám ott csak a pápa hit és erkölcs dolgában való tévedhetetlenségét és hierarchikus főhatalmát definiálták, tisztázatlan maradt a püspöki hatalom természete és az egyházi hivatalok szerepének kérdése. A fő kérdés az volt, hogy a pápa tévedhetetlen tanító főhatalma nem teszi-e súlytalanná a püspökök egyenkénti vagy közös tanító hatalmát, az utóbbi tévedhetetlenségének hangoztatása viszont nem jár-e a pápa egyházfői hatalmának csorbításával. A szöveg itamból indult ki, hogy a pápa és a püspökök testülete is Krisztustól nyert pásztori hatalom birtokosa, amely apostoli természetű. A püspöki hatalom nem a pápától, hanem Krisztustól ered, teljessége a püspöki kollégiumban annak fejével, Róma püspökével közösen válik teljessé. A dokumentum sokat vitatott végső megfogalmazása szerint tehát a püspökök kollégiumának vagy testületének csak akkor van tekintélye, ha a római pápát, Péter utódát, mint főt értelmezi, és az ő primátusa korlátlanul érvényesül a pásztorok és a hívek felett. A római pápának ugyanis hivatalából fakadóan, mert Krisztus helyettese és az egész egyház feje, teljes, legfőbb és egyetemes hatalma van az egyház felett, amelyet mindig szabadon gyakorolhat. A püspökök rendje viszont, amely az apostolok kollégiumának helyébe lépett a tanítás és a lelkipásztori gondoskodás terén, sőt, amelyben megszakítás nélkül megmaradt az apostoli testület fejével a római pápával együtt, és sohasem fő nélküli, szintén hordozó alanya az egész egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hatalomnak. Valójában ez a megfogalmazás vitte nyugvó pontra a középkor óta felmerülő konciliarista vitákat, megerősítve, hogy a tévedhetetlenség és a teljhatalom nem pusztán Róma püspökét, hanem vele közösségben a püspökök kollégiumát és az egyetemes zsinatot is megilleti. A továbbiakban a szöveg megfogalmazta, hogy az egyházban tovább élő hierarchikus hivatali hatalom egy ugyan, de három fokozatban püspöki, papi és diakónusi hatalomként létezik. E három fokozatban egyaránt a papi rend szentsége van jelen, ám annak teljessége a püspök szentelésben bontakozik ki. A püspök az, aki szentelése révén tagjává lesz a püspökök kollégiumának, saját jogon birtokosává a megszentelésre, a tanításra és a vezetésre való hatalomnak. A hatalom egy további formája, a joghatósági hatalom azonban nem része automatikusan jogosítványainak. ami az egyes püspökök feladatainak rangsorát illeti. A zsinat álláspontja szerint annak legfontosabb eleme az evangélium hirdetése. Ami a megszentelő hatalmat illeti, minden püspök az alárendelt teljes közösség plébánosa, aki papjai és diakónusai támogatásával végzi szolgálatát. Ami pedig a püspökök joghatósági hatalmát illeti, az bár jogi értelemben alá van vetve a pápa kormányzó főhatalmának, ám ezt a hatalmat nem annak delegáltjaként, hanem saját jogon és felelősséggel gyakorolja. Röviden szól a szöveg még a papságról, amely egy-egy püspök munkatársainak közösségeként egyfajta presbitériumot, munkaközösséget alkot, egyben pedig rendelkezik a papi rend harmadik fokozatát jelentő állandó diakonátus hagyományos intézményének újraélesztéséről. A Lumen Gentium negyedik részének témája a világi hívek helyzetének áttekintése volt. A korábbi megközelítéssel ellentétben, amely a laikusokról szólva főleg arról emlékezett meg, hogy milyen jogok és hivatások nem illetik meg őket az egyházban, a szöveg igyekezett a laikus életállapot pozitív tartalmának kifejtését megfogalmazni, hiszen az a hívők egyetemes papságának krisztusi útmutatása alapján igenis meghatározható. Ennek a szövegrésznek a megfogalmazásakor a zsinati atyák szilárd meggyőződése volt, hogy az idők szavára hallgatva a világi híveknek önálló feladatokat kell kapniuk és vállalniuk az egyház életében, a misszió, a karitász, de még a liturgia területén is. A világiak legfőbb küldetése azonban a világban való jelenlét és tanúságtétel, amelyet a szöveg a világ megszenteléseként nevez meg. De a laikusok rendelkeznek a hit érzékével és a beszéd adományával is, támogatni hivatottak az egyházi hierarchia által végzett apostoli munkát. Mivel pedig az egyház klerikusok és laikusok közössége, mentesnek kell lennie a klerikalizmusnak attól a kísértésétől, amely Isten népét pásztorokra és nyájra választja szét. Így a világiaknak is beleszólást kell kapniuk az egyház életének gyakorlatába, véleményt formálhatnak és felelősséget viselhetnek a hit dolgaiban, ezen túl pedig különösen nagy szerepük van a családegyházaknak, mint a hit bölcsőinek az életében, ahol a hitre való nevelés és felkészítés első fázisa bontakozik ki. Az ötödik fejezet témája az általános életszentségre való meghívás tárgyalása. A zsinat tanításait az volt, hogy a keresztény tökéletességre való törekvés, amely minden megkeresztelt kötelessége, minden életállapotban elérhető cél. Valójában ez az erkölcsi tökéletességre való törekvést foglalja magába, amelyhez az isteni kegyelem és irgalom közvetlenül és az egyház közössége által közvetített módon mindenkinek rendelkezésére áll. A következő rész az életszentség elérésének sajátos útjáról, a szerzetesi életről szól. Az itt adott megfogalmazás szerint a szerzetes az egyháznak és az egyházért él, a lemondások ellenére is birtokában van a teljes emberi élet megélése lehetőségének, ugyanakkor példát kínál és bizonyságot tesz a teljes életet átható és irányító hit és az iránta való elköteleződés mellett. Az utolsó előtti hetedik rész témája az úton lévő vándorló egyház helyzetének jellemzése. Az egyház ugyanis eszkatológikus valóság, nem állíthatja magáról, hogy már célhoz ért, hiszen a tökéletlenség jelei életében egészen a végidőig biztosan felismerhetők. Így az egyház egyszerre a szentek közössége, de egyben a megszentelődésre várók, a történelem forgatagában élő intézményes szervezete is, amelyben még jelen van a bűn, a gyengeség és a gyarlóság. Végül a Lumen Gentium záró fejezetének témája Szűz Mária alakja. Mária Isten anyja és az egyház anyja, ám a szöveg nem használja vele kapcsolatosan a korábbi mariológiában előforduló közvetítő és társ megváltó kifejezéseket. Mária a bízó hit és az Isten iránti engedelmesség példája, a teljes egyház előképe, akinek kitüntetett tisztelet jár, de nem imádás, hiszen az egyedül Istent és Szent Fiát, Krisztust illeti meg. Ezzel zárul a Lumen Gentium tanítása, amelyet a zsinati atyák 1964. november 21-én szinte teljesen egyhangú szavazással fogadtak el. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.